Köszöntök mindenkit! A mai napnak a témája özönvíz, monda vagy valóság. Sokszor elhangzik ez, hogy hát özönvízszerű esőzés, pusztítós, nem tudom, itt-ott-amott. Hát azért, hogyha megnézzük ennek a leírását és megnézzük ennek a nyomait, akkor azt fogjuk látni, hogy az, amit ma özönvízszerű esőzésnek mondanak bizonyos esetekben, a szélsőséges időjárás következményeként, annak nem sok köze van a valódi özönvízhez. Még egy dolog. Özönvíz vagy vízözön? Mindegy. Milyen nyomokat találunk, ezt fogjuk ma vizsgálni. A múlt alkalommal megnéztük, hogy miért a Biblia. Azért, mert a Biblia ellenőrizhető. Régészeti leletek igazolták a történeti leírásait, és a történelem pedig igazolta a Bibliának a proféciai leírásait. Miért a Biblia? Mert van egy belső egység, az elejétől a végéig oda-vissza magyarázza saját magát. Van benne egy isteni ihletés. Régészeti bizonyítékok vannak, és megmutatja a jövőt. Aki megismeri a Bibliát, és a Biblia alapján azt, aki ezt a, hogy mondjam, használat utasítást az élethez című leveleket adta, akkor annak megváltozik az élete gyökeresen. Azt mondja a Biblia, hogy a teremtés az mintegy 6000 évvel ezelőtt volt. Ezt már megnéztük, hogy amikor a DNS kutatásban eljutottak odáig, hogy a mitokondriális DNS-t vizsgálták, ott is megállapították, hogy mindenkinek egy ősanyja volt, mert hogy a mitokondriális DNS-t az csak az anyától örököljük, és azt is megállapították 1997-ben, hogy ez az ősanya, ez mintegy 6000 évvel ezelőtt élt. Tehát a tudomány egyrészt ezt a feltételezést, ami eddig feltételezésnek tűnt csak, mert hogy csak a Bibliában volt benne, ezt teljes mértékben igazolta. Aztán a pont a múlt alkalommal néztük meg a teremtésnek egy másik bizonyítékát, mégpedig azt, hogy ma szerte a világon találhatunk tisztán polónium gyűrűket, ami azt jelenti, hogy az alfa sugárzásnak, az alfa részecskéknek a sugárzása hozza létre ezt a polónium gyűrűt, ugyanis a kőzetben ez az alfa részecske elszínezi a kőzetet ott, ahol megáll. Na most a polónium annyira gyorsan bomlik le, hogy ma már csak az urán bomlásának melléktermékeként találhatunk polóniumot. Viszont a természetben rengeteg helyen találunk tisztán polóniumot. Az, hogy a polónium 214-nek ennyi a lebomlási ideje, ez azt jelenti, hogy 1000 másodperc alatt kell belekerülni a bazalt vagy a gránit kőzetbe, a megolvadt kőzetbe, és annak a kőzetnek ez alatt az 1000 másodperc alatt le is kell hűlnie, kristályos rászerkezetet fel kell vennie, hogy el tudja színezni a polónium lebomlásakor keletkező alfa sugárzás ezt a gránit tömböt, vagy bazalt tömböt. Nincs ilyen természetes folyamat. Úgyhogy Robert Gentry azt mondta, geofizikus, aki ezzel foglalkozik, ez a szakmája is az Amerikai Tudományos Akadémiának a tagja, hogy ez csak teremtéssel történhetett. Tehát egyrészt van egy biológiai bizonyíték, ami azt is mondja, hogy 6000 évvel ezelőtt volt, másrészt meg van egy ilyen kövületi bizonyíték, hogy ez csak teremtéssel történhetett. Azt mondhattuk így a hat rész végén, hogy a tudomány már nem kérdőjellel, hanem felkiáltó jellel felfedezte Isten. Így tehát a Biblia az bizonyítékokon alapul, és ennek megfelelően a Biblia alapján álló kereszténység is, vagy Biblia talaján álló kereszténység is. Özönvízzel kapcsolatban a mai nap megnézzük azt, hogy miért volt az özönvíz, mikor volt az özönvíz, és hogy ez milyen hosszú ideig tartott, milyen változásokat hozott az özönvíz előtti állapothoz képest, beférhettek-e az állatokba a bárkába, milyen bizonyítékokat találunk az özönvíz nyomaira vonatkozóan, vagy leírásaira vonatkozóan, és megnézzünk egy érdekes dolgot, hogy a bárka kutatás milyen eredményeket hozott a elmúlt időszakban. Azért az egy nagy kérdés, nem? Hogy ha megvan a bárka nyoma, akkor az teljes mértékben igazolja a Bibliának azt a leírását is, hogy volt özönvíz. Nem? Érdekes. Na, haladjunk. Mottunk, mint a mesében továbbra is. Nekem semmit nem kell elhinni, mindennek utána kell járni. Mint a mesében. Jancsi és Juliska is éltek, amíg meg nem haltak, aki nem hiszi, járjon utána. Tehát mindennek járjanak utána. Na nézzük meg, hogy mit ír a Biblia az özönvízről. Azért fontos az özönvíz, mert az özönvíz előtti időről a Biblia, ez mint egy 1650 év, 11 oldalt ír. Nagyon tömör, nagyon rövid, lényegre törő leírás. Onnantól kezdve viszont már, hogy úgy mondjam, a Biblia ilyen, legalábbis az előtte lévő részhez, bőbeszédben ír a dolgokról és a történésekről. Példaként mindig el szoktam mondani, hogy Ábrahámnak az életéről, mint egy 150 évről, 17 oldalt ír, az előtte lévő több mint 1600 évről meg csak 11 oldalt. Tehát nagyon sok esetben nem tudjuk megérteni, hogy mi van, hogy van, hanem tovább kell lapoznunk a Bibliában, és akkor találjuk meg például a bűnesetre vonatkozóan az utolsó könyvekben találunk arra, hogy miért ölte meg Káin Ábelt, vagy később Szodoma elpusztításánál látjuk azt, hogy milyen az, amikor az embernek az agya megváltozik, és a szívének minden alkotása szüntelenül csak gonosz és erőszakossá válik. Szóval a Bibliát tényleg ismerni kell, és forgatni kell ahhoz, hogy azt a 11 oldalt, ami 1650 évet ír le, megértsük. Az özönvíz elmosott mindent, és utána már viszont sok írásos emléket találunk. Azt mondja az özönvíz előtti állapotról a Biblia, hogy akkor más volt az éghajlat, más voltak a földrajzi viszonyok is a Földön, és ez az időjárás, és ez az éghajlat, és a földrajzi viszonyok, ezek az özönvíztől gyökeresen megváltoztak. Mi az a bűneset? Azt mondja a Biblia, hogy a teremtéskor az egész Föld, rajta az emberpár is, tökéletes állapotban volt. Nekünk ezt most nehéz elképzelni, az ember csinál valamit, és akkor egyből azt már is látja a hibákat, és azt mondja, hogy na, akkor csináljunk egy újat, ami jobb, tökéletesebb. De azt mondja a Biblia, hogy ez nem így volt. Régen az ember is tökéletes volt, biológiailag is. Az első emberpár engedetlensége, hogy ettek a jó és gonosz tudásának a fájáról, hozta be a Földre azt a sok szörnyűséget és nyomorúságot, amitől aztán most már itt tartunk 2009-ben, hogy azt látjuk, hogy a Föld kilibbent a helyéről, és már mindenféle időjárási problémák vannak, betegségek tömkelegével küzdik az emberiség, és nyomorúság van a Föld különböző pontjain. A bűneset után az azonnali következmény volt, az egyik a félelem, elbújt az első emberpár. A másik a szégyenérzet, már is valami fügefalevelet, vagy almafalevelet, vagy nem tudom, mit aggattak maguk köré. Magyarországon alma terjedt el, hogy az alma volt a jó és gonosz tudásának a fája. A Biblia nem ír ilyet, Olaszországban például azt mondják, hogy füge. Tehát amilyen ország, annyiféle mondhatnám azt, hogy növény vagy gyümölcs jelenik meg. És ami a legérdekesebb, a felelősség áthárítása. Az ember azóta a felelősséget mindig áthárítja. Nem vállalja magára, mindig áthárítja másra. Én nem. Te. Sőt, amikor azt mondjuk, hogy én nem tudok leszokni, nekem ez a génjeimben van. Nem? Nem hallottak még ilyet? A génjeimben van. Nem én vagyok a felelős ezért. A génjeimben van, az apám meg az anyám a felelős, mert őtőlük kaptam a génállományt. Ez van. Ilyen az ember. Azt mondja a Biblia így, írja le, hogy a bűn rendkívül gyorsan terjedt, azt írja, hogy láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. A gonosz az ilyen, olyan, mint a lavina. Elindul egy kicsike kavics fentről a hegyről, és mire leér, letarol egy falut, a hógörgeteg. Aki alá kerül, azt lehet utána keresni pálcákkal, botokkal, meg kutyákkal, vagy esetleg még hátha életben van, és ki lehet kaparni a hó alól. A bűn az ugyanígy rontja meg az embert, és ugyanígy pusztítja el. Vivien Fabul, nem tudom, ki ismeri őt, mint írónőt, Hölgyek előnyben. Egyébként tisztességes neve az Molnár Éva. Ő azt írta a történelemről, ha az emberek reálisan szemlélnék a múltjukat, akkor a történelmet nem tanítanák, hanem szégyelnék. Milyen igaza van? Az emberiség történelme nem más, mint a háborúk történelme. Nem tudom, tudják-e, hogy a 20. századig évszázadonként mintegy 4 és 6 millió ember halt meg erőszakos háborús cselekmények során. A 20. században több mint 200 millió ember halt meg így. Polgárháborúkban, nemzetek közötti háborúban. De hát, ha csak vesszük, csak a második világháborút, 50 millió ember halt meg. Azt mondja a Biblia az özönvíz előtti állapotról, és annak egyik okáról, hogy a romlás egyetemessé vált. Tehát azt jelenti, hogy mindenhol olyan volt már, hogy csak romlásról volt szó. Kiderül a Bibliából, hogy Káin leszármazottainál gyorsan terjedt a többnejűség és a gyilkosság. Azt írja a Biblia, így írja, konkrétan szó szerint így írja, hogy a szív gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz. Tehát képzeljük el azt, hogy az emberiségben nincs egyetlen egy ember, aki valaha is jót gondolna másokról, vagy másról. Azért ezt most nehéz nekünk még ebben a 2009-es állapotban is elképzelni, hogy az emberiségben egyetlen egy ember nincsen, aki jót gondolna másról, vagy jót akarna másnak. Szüntelenül csak gonosz. És azt is írja, hogy az erőszakosság teljessé vált, ami azt jelentette, hogy az emberiség elpusztította volna önmagát, vagy elpusztította volna a nagyobb részét. Istennek és az embernek az értékítélete más. Az embernél mi nálunk azt mondjuk, hogy jogszolgáltatás van. Amikor a 10 parancsolatról fogunk beszélni, akkor ezt külön egy kicsit ki fogjuk bontani. A mi jogszolgáltatásunkban ki van, vagy mi van a középpontban? A szerzett tulajdon a római jog alapján. Érdekes, hogy az, aki megöl valakit, annak a nevét nem hozzák nyilvánosságra, ez András. De az, akit megöltek, annak a nevét simán nyilvánosságra hozzák. Ennyit az áldozati védelemről. Istennél viszont a fő szempont maga az ember. Ha valaki megismerte a 10 parancsolatot, akkor az pontosan tudja, a 10. parancsolat arról szól, hogy ne is kíván még a fele barátodnak semmiét se. De azt mondja a Biblia a 2. parancsolatban, a 10 parancsolatból, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat. Ez olyan furcsának tűnik most nekünk, hogy vajon a Biblia miért tiltja meg ezt, az úgynevezett bálványimádást. Azt mondja a Biblia egy másik helyen, és akkor itt van, mondom, hogy elején írja ezt, végén meg megmagyaráz sok mindent, amit nem értünk. Ezért a Biblia oda-vissza magyarázza magát. Én is így ismertem meg 2003-ban, hogy a Biblia az oda-vissza magyarázza magát. Azt mondja a római levélben, hogy és az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszó-mászó állatoknak a képmásával. Tehát az ember, ahelyett, hogy azt, aki a teremtő, azt imádta volna, ahelyett a csinálmányt, amit ő csinált a saját kezével, azt kezdte el imádni. De mire vezet ez? Luther és Calvin azt mondja, hogy az ember lelke egy nagy bálványgyár. Hát nézzük meg, hogy ez milyen eredményekre vezet. Egyiptomban a ganajtúró bogarat, a Scarabeus bogarat szentként tisztelték. Ha a ganajtúró bogár átment a hadsereg előtt, nem tudom, ki látta a Fáró című filmet, Boleszláv Prusz regényéből készült filmet, abban nagyon jól mutatja, átmegy a ganajtúró bogár, és a sereg megáll, és nem megy tovább egy tapottat, egy lépésre. Mert a szent állat átment. De tudunk még most is olyanról, hogy szentnek tekintenek állatokat, és hát ennek megfelelően akkor az úgy is van kezelve. Előrébb van helyezve egy állat az embertől. De nézzük meg, hogy mire vezet ez. Arra vezet, hogy például Máriát láthatjuk kicsi toppokon, vagy éppen Jézust vagy Máriát találhatjuk ilyen vietnámi papucsnak hívják, strandpapucsba. De eljutnak odáig is ezzel, hogy Jézus, aki keresztre feszítettek, az így szerepel egy ilyen kivágós és felöltöztethető ruhadarabban, akár úgy is, hogy fel lehet öltöztetni a kereszten, akár ördögnek is. Elég durva, nem? A Biblia folyamatosan beszél az elejétől a végéig, hogy az embernek ezáltal, hogy a bálványokat imádja, megváltozik a gondolkodása, lesüllyed erkölcsileg egy olyan állapotba, amitől már nem tud normálisan gondolkodni. Azt mondja, hogy a bálványimádás kapcsán az ember eljut odáig, hogy ezeknek a kő, fa és egyéb isteneknek áldoz. Akár embert is. Embert. A peruiaknál is volt ilyen, az inka civilizációban, hogy embereket áldoztak isteneknek. És utána mindenhol, ahol nem a teremtőt imádták, hanem úgynevezett ilyen hamis istenségeket, ember által kreált isteneket, az emberi képzelet szülötte isteneket, ott mindenhol embereket is áldoztak. Az Ószövetségben sorozatosan felmerül két név, az egyik a Baál, a másik pedig a Molok. A Baál az azt jelenti, hogy tulajdonos, és ő a földműveseknek volt a termékenységnek az istene, és őnála két dolgot lehetett megfigyelni, a Biblia erről ír is, úgynevezett kultuszi paráznaság. Tehát templomban hölgyek és férfiak szolgáltattak erotikus szolgáltatást kultuszi paráznaság címén. Tehát templomi bordélyházról beszélünk. Illetve a másik, hogy embereket áldoztak azért, hogy kiengeszteljék. A másik ilyen cím, az pedig, vagy egy rang, az a Molok. Ez is egy bálványistenség, amelyikre az volt a jellemző a Biblia leírása szerint az emberek képzetében, hogy ez egy szeszélyes, kiszámíthatatlan istenség, és ezáltal neki a kiengeszteléséhez embereket kell áldozni. Ezt úgy történt legtöbb esetben, hogy gyermekeket élő elevenen megégettek. Az inkvizícióra azt mondjuk, hogy milyen szörnyű dolog, amikor embereket elégettek, így gyermekeket, ártatlan gyermekeket áldoztak fel. Így akkor feltehetjük a kérdést, hogy hát ha az özönvízzel az Isten elpusztította az emberiséget, akkor kegyetlen az Isten? Hát azt mondhatjuk, hogy nem, már csak azért sem, mert az Isten mindent megtesz azért, hogy az embereket tájékoztassa. Felhívja a figyelmet, hogy rossz úton járnak. Mózesnél is, Ámosnál is olvashatjuk, illetve János evangéliumában meg azt is olvashatjuk, hogy megoldást és szabadítást nyújt. Egyetlen egy dolgot nem tud tenni. Nem dönthet az ember helyett. A döntés szabadságát mindig megadja az embernek. Elmondja neki, hogy ez az út, amin jársz, ez rossz. Menjél másik irányba. Az egy jó út, de a döntés a tied. Mondhatnám azt, hogy ez minden nap az életünkben megjelenik ez a döntési szabadság, és ez a döntési lehetőség, hogy jó vagy rossz irányba megyünk. Kérdés, mit választunk? Káint is figyelmeztette még a gyilkossága, a testvér gyilkossága előtt, így mondja, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Milyen szó? Emelt fővel járni, nem? Az ember sokszor van úgy, hogy valakivel valamilyen konfliktusa van, vagy éppen tartozik valakinek akár csak egy köszönömmel, vagy rosszat mondott rá, akkor inkább átmegy a másik oldalra, lesüti a fejét, rá nem mer nézni, csak hogy ne találkozom vele. Azt mondja a Biblia, ha jól cselekszel, nem kell szégyenkezned, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselekedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Azt is mondja, hogy nekünk van lehetőségünk arra, hogy uralkodjunk rajta. Csak tőlünk függ, hogy akarunk-e uralkodni rajta. Ámosnál azt mondja, mert semmit sem cselekszik az én uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát azt mondja, hogy minden, amit én cselekszem, az meg van jelentve, arról én hírül adok, és arról mindenkit értesítek. És aztán János evangéliumában pedig azt mondja, így mondja a Biblia, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesz, hanem örök élete legyen. Hát akkor ki a kegyetlen? Az Isten biztos, hogy nem, de az ember az rendkívül kegyetlen. Nem tudom, 2007-ben olvasták-e, azzal biztos mindenki találkozott, hogy volt Romániából itt egy kicsi gyerek, egy ilyen 12 év körüli gyerek, aki már eljutott odáig, hogy 12 évesen Blaha Lujza téren ott késelt. Ekkor végre felléptek ellene és hazavitték Romániába. Ezek után kezdtek el foglalkozni a gyerekbűnözéssel, és megállapították 2008 őszén, jelent egy publikáció meg, hogy ma már kell beszélnünk arról, hogy gyermekkori, kiskorú, 14 év alatti bűnözésről. Hihetetlen. És csináltak ezek után gyorsan egy felmérést, amit publikáltak ősszel, hogy 14 év alatti gyerekeknél az agresszió, az erőszak, az érvényesülésnek az útja. És egy másik kérdésre pedig megállapították, hogy a vandalizmus a gyerekek számára szórakozás. Hát elég kegyetlenség, nem? A Biblia természetesen az embernek is adott egy figyelmeztetést az özönvíz előtt. Itt most nem a Károli féle Biblia fordításból van, hanem a Aranyos féle Biblia fordításból, mert ez az eredetihez közelebb álló. Azt mondja, hogy 120 év kegyelmi időt kapott az ember. 120 évet. 120 év kegyelmi időt kapott az emberiség az özönvíz előtt, hogy megtérjen, hogy ne legyen özönvíz. Azért az elég sok, nem? Nézzük meg a bárkát. Azt írja a Biblia a bárkáról, hogy ez mintegy 180 méter hosszú, 30 méter széles, 18 méter magas. Hát akkor foglalkozunk azzal, hogy mi milyen méret. A 180 méter hosszú, azt egy futballpályához lehetne hasonlítani, a futballpálya az 90 és 110 méter, 115 méter hosszú lehet. Durván a futballpályák 110 méter hosszúak. Ettől ez még 70 méterrel hosszabb volt. Elég hosszú dologról beszélünk. És akkor nézzük meg a magasságát. Egy emelet az általában 3 méter. Tehát ha azt nézzük, hogy 18 méter magas, akkor ez azt jelenti, hogy 6 szint. Tehát egy földszinttel együtt 5 emeletes épület magasságának felel meg. 180 méter hosszú, 30 méter széles és 5 emelet magas, ha úgy nézzük, 6 szint magas. Hatalmas méretről van szó. A befogadó képessége elérte a 97.200 köbmétert, ami megfelel 2000 marhaszállító kamionnak, ami egyenként vagy 20 marhát, vagy 80 sertést, vagy 100 juhot tud szállítani. Hú. Ha ezt tehervagonnak néznénk, akkor 8 kilométer hosszú tehervagonnak felel meg. Gyömrőtől Budapestig elér a tehervonat hossza, a szerelvény hossza. Azt mondja ez, hogy ebbe összesen mintegy 40 ezer marha rakható be, 160 ezer sertés és 200 ezer juh. Ennyi fér bele. Nagyon nagy számok. Hát mennyi állatnak kellett beleférni? Az az igazság, hogy erről nincsen hír. Azt mondja a Biblia, hogy minden tiszta baromból, tehát tiszta állatból hetet vigyél be, hímet és nőstényét, azokból a barmokból pedig, melyek nem tiszták, kettőt, hímet és nőstényét. De itt még most ezt nem tudjuk, hogy mi a tiszta, tisztátalan. Azt tudjuk, hogy Mózes harmadik könyvében le vannak írva, fel vannak sorolva, meg később is fel vannak sorolva, attól függően, hogy a zsidók merre éltek, hogy az ott lévő állatok közül mi volt a tiszta és a tisztátalan. Azt tudjuk, hogy most mik azok, amelyek tiszták és tisztátalanok, de az, hogy mennyi állat volt akkor, és hogy abból mennyit kellett bevinni, ezt nem tudjuk. A Biblia nem ad hírt arról, hogy mennyi állatnak kellett beférni. Viszont vannak becslések. A legkevesebb azt mondják, hogy 2000 darab, a legtöbb pedig azt mondja, hogy 35 000 darab. Az egyik Budmoréptől, a másik pedig Bristol és Wichomtól származik. Ők különböző publikációkban ezt mondták. Tehát a legkevesebb az 2000, de a Budmorép is azt mondja egyébként, hogy több állat volt ott, csak ő adja meg a legkevesebb darabszámot, és a Wichombék adják meg a legnagyobb darabszámot, a 35 000 darabot, hogy ennyi valahol leközött kellett, hogy legyen a darabszáma az állatoknak. Na nézzük meg akkor, hogy ki gyűjtötte össze az állatokat. Mert hát mindig felvetődik ez a kérdés, hogy hát ki gyűjtötte össze az állatokat. Meg hogy akkor Ausztráliából is jöttek az állatok, meg Új-Zélandról is jöttek, meg Amerikából is jöttek, meg Japánból is jöttek, meg Európából, meg Ázsiából, meg Afrikából. Elfelejtjük, hogy az özönvíz előtt a Földnek a geológiai szerkezete is más volt. De a Biblia nem írja egyébként, hogy ki gyűjtötte össze az állatokat, viszont már volt egy korábbi eset, amikor az Isten összegyűjtötte az állatokat, és elévezette Ádám elé, hogy adjon nevet nekik. Erről így írja a Biblia. És formálva vala az Úristen a Földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezi azokat. Mert mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. Tehát egyszer már az Isten összegyűjtötte az állatokat, és odavitte Ádám elé, és azt mondta neki, hogy na Ádám, akkor adjál nevet ezeknek az állatoknak. Szellemi munka egyébként. Ha csak 2000 állatnak kell nevet adni, az is eléggé szellemi munka, de képzeljük el, hogy 35 000 állatnak kell nevet adni, az milyen szellemi munka. Tehát lényeg az, hogy elvitte az emberhez, hogy adjon neki nevet. Tehát innen gondolhatjuk, hogy akkor nagy valószínűséggel nem Noénak kellett összegyűjtögetni ezeket az állatokat, hanem valószínűleg az Úristen vitte oda az állatokat a bárkához. De nézzük meg, hogy mekkora ez a helykapacitás. Ha a bárkán 50 000 darab birkát elhelyeztünk volna, akkor is a bárkának az össztérfogatában csak 30%-ot tett volna ki 50 000 birka. Jó, de hát voltak itt mamutok, meg dinoszauruszok, amelyek aztán jó nagy méretűek, hát akkor hogy van ez? Hát nézzük meg, ma 290 szárazföldi főfajról tudunk, azért ne felejtsük el, hogy itt szárazföldi állatokról van szó, mert a vízben élő állatokat nem kellett átmenteni, amelyek nagyobbak a juhnál, tehát 290-ről tudunk most, amelyek nagyobbak a juh méreténél. Az nem olyan sokán. 757 fajról, amelyek nagyobbak a patkánynál, és kisebbek a juhnál, és 1358 fajról, amelyek kisebbek a patkánynál. Tehát ettől is kisebbek. Ha megnézzük, azt látjuk, hogy az állatoknak a fele, a fajoknak a fele, az kisebb volt a patkánynál. Beférhettek-e az állatok? Hát, hogyha megnézzük, hogy csak a földön lévő emlősöket és a madarakat kellett a bárkába beférni, akkor azt mondhatjuk, hogy ilyen becslések szerint mintegy 10-15 ezer állatnak kellett elférnie. Na jó, de hát mi van végül is a nagytestű állatokkal? A nagytestű állatok közül lehetett egyébként fiatalabb példányt is bevinni, és akkor az nyilván egy évig nőtt a bárkába, hát akkor már nagyobb volt, de akkor még egy évig nőtt, élelem fogyott, a víz fogyott, úgyhogy több hely volt. Mi a helyzet a dinókkal? Budmorép kiszámolta, hogy az, amit most mi mondunk, hogy a dinoszauruszoknak a nemzetsége azok ilyen sok kellett, hogy legyen, azt mondja, hogy szerinte nem volt ennyi. Már eleve az a feltételezés, hogy ennyiféle dinoszaurusznak kellett volna élnie a Földön, az már egy túlzás. Ő a megvalósíthatósági tanulmány művében ezt írja. A feltételezett 668 dinoszaurusz nemzetségből csupán 106 esetében volt a kifejlett példány átlagos tömege 10 tonnánál nagyobb, de a dinoszaurusz nemzetségek száma erősen túlbecsült. Ne felejtsük el, hogy amikor néztük az első alkalommal az Archaeopteryxet, akkor azt mondták az evolucionisták, hogy nagyon sokféle dinoszaurusz fajnak kellett lenni, pont azért, hogy az átmeneti fajokat is fel tudják tüntetni, és hogy az átmeneteket biztosítani lehessen mondjuk a madár és a dinoszaurusz között, vagy egyéb hüllők között. De azt mondja Woodmore épp, hogy ez nem igaz, ez egy erős túlzás, ennyiféle dinoszaurusz faj nem létezett. A bárka fedélzetén ő azt mondja, hogy 16 ezer egyedi állat lehetett, tehát hogy 16 ezer darab állat lehetett, és az állatok a bárka területének csak egy 15-20%-át foglalták el. Ő egyébként tovább számolt, azt mondta, hogy a bárka térfogatának körülbelül 15%-át még a szilárd érelem, és mintegy 9,4%-át foglalta el az ivóvíz, de azt mondja, hogy egyébként az ivóvíz az lehetett úgy is, hogy a csapadékból, ami hullott az égből, azt is összegyűjthették, és akkor azt is használták ivóvíznek. Hát körülbelül így nézett ki a bárka egyik feltételezés szerint, és az biztos, hogy ahhoz, hogy például amikor arról van szó, hogy ez egy helyi, mondjuk, hogy kiáradt egy folyó és elöntött mindent, és az ottani állatvilágnak az átmentésére lett volna szükség, ahhoz ez túlméretezett volna ez a bárka. Ugyanúgy, mint hogy a mi agyunk is túl van méretezve az a feladathoz, amire mi használjuk. Milyen tervek alapján dolgozott Noé? Hát, kigyűjtötte össze az állatokat. Ezekről a Biblia nem ír. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy milyen tervek alapján dolgozott Noé. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az Isten beterelte az állatokat, és pontosabban besorakoztak az állatok, tehát úgy írja a Biblia, hogy az állatok szépen besorakoztak, és bementek a bárkába. Noé és a családja is bementek a bárkába, és akkor kívülről az Isten rájuk zárta az ajtót. És utána azt mondja, mert 7 nap múlva esőt bocsájtok a földre, 40 nap és 40 éjjel, és eltörlök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem. Mondtam, 120 évig hirdette Noé a bárka építése, hogy emberek, ha nem változtok meg, a földet özönvízzel elpusztítja a Teremtő Jóisten. 120 évig hirdette ezt Noé. Itt ők már bemennek a bárkába, és azt mondja, hogy amelyek pedig bemenének, hím és nőstényem éne be minden testből, mint parancsolta vala az Úristen, és az Úr bezárta utánuk az ajtót. Be van zárva az ajtó. Tehát bezárta az ajtót. Képzeljük el, hogy eltelik egy nap. Azért ott vannak az emberek, látják, hogy ezek az állatok itt sorakoznak, és szépen bemennek. Azért már úgy elgondolkodtató, nem? Hogy mi történik? Ha, jönnek itt a különböző állatok, itt szépen kettesével bemennek a bárkába. De furcsa. Én azért úgy gyanakodnék, hogy itt valami nem stimmel. Aztán egyszer csak azt látják, hogy így az ajtó így bezáródik. Én azt mondom, hogy akkor már én azt hiszem kétségbe lettem volna esve. Mert hogy nem Noé zárta magára az ajtót, meg a családja. És akkor utána jön 7 nap, 7. nap. Semmi. Noé hirdette 120 évig, hogy eső lesz, özönvíz lesz, elpusztul minden, és akkor jön 7 nap, semmi. És akkor elkezd az ember gondolkodni, hogy hülye ez a Noé, nem? Nem, hát ilyen baromságot ez. Bement itt. Ez semmi, ez hülyeség az egész. Nekünk volt igazunk. Nekünk volt igazunk. Nekünk, akik kim vagyunk, ő őrült. Neki a bárka a lipótmező. Kérdés azért még, hogy Noéban vajon felmerült-e, mikor bezárta az ajtót az Isten, és az első nap semmi, második nap semmi, harmadik nap semmi. És így ment napról napra. Eljutunk a 7. naphoz, és semmi. Noé kimehetett volna a bárkából? Ki mehetett volna. A bárkából ki lehetett volna menni. De már nem lehetett menni, de kimenni ki lehetett volna. De ő nem akart kimenni. Nem csak ő, családja se. És akkor azt mondja, mikor az özönvíz 40 napig volt a földön, 40 napig, azt mondja, 40 napig csak esett az eső, felszakadtak a föld forrásai, így írja, hogy fentről jött az égboltozatból valami hatalmas mennyiségű víz, alulról föld felszakadott forrásaiból ömlött a víz, és azt mondja, 40 napig úgy ömlött a víz, és csak akkor emelte meg a bárkát. 40 nap után emelte meg a bárkát. És azt felemelkedik a földről. A teremtéstől számítva 1656-ban kezdődött az özönvíz, ez időszámításunk előtt 2500-ban volt, és 1657-ben ért véget, több mint egy évig tartott. Nagyon hosszú idő. Ebből csak az áradás ideje 150 nap volt, tehát 40 nap után emelkedett meg a bárka, és még 110 napig ömlött a víz. Hú! 5 hónapon keresztül ömlik a víz mindenhonnan. Aztán azt írja, hogy az apadás és a száradás együttes ideje az 221 nap volt. 150 napig csak ömlik a víz, és az apadásnak is kell 221 nap, meg hogy kiszáradjon a föld annyira, hogy ki lehessen jönni a bárkából. Azt mondja, hogy a bárka megfeneklése után még 73 napig, több mint 2 hónapig apadt a víz. Persze jó, a Biblia leír, hogy a bárka az Ararát hegyén feneklett meg. Így írja, a víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is, és az ég alatt. Sőt, 15 szinnyit, ez körülbelül 7 méter, áradt a víz azután, hogy elborította a hegyeket. Tehát a legmagasabb hegycsúcstól, és azt mondja, hogy még 7 méterrel feljebb volt a víz, annyi víz jött. Hát nem tudom, hogy ezt most a csomorumához kell mérni, vagy hova kell mérni, de azért ez rendkívül nagy víz. A mai viszonyok mellett ez elképzelhetetlen lenne egy ekkora áradás. Ha most az összes víz leesne, ami fenn van a légkörben, akkor azt mondják, hogy ez csupán 2,5 centivel emelné meg a víz felszínét a Földön, hogyha ezt az egész Földre elosztjuk. Ennyivel. A Biblia azt mondja egyébként, hogy volt egy boltozat feletti víztározó, ahonnan ömlött egy csomó víz, meg azt írja, hogy a mélység forrásai is felszakadtak, és onnan is ömlött a víz. Tehát két irányból valami elementáris erővel jött a víz. Hát kik élték túl? Nem sokan. 8-an. Noé és a családja. Szörnyű lehetett azért ez a 371 nap, de főleg az első 40-50 nap. Nézzük meg, hogy milyen változásokat hozott az özönvíz utáni időszak. Azt mondja, hogy megjelennek az évszakok. Addig nem voltak évszakok. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy előtte eső se volt az özönvíz előtt, hanem pára burok volt, és onnan a pára burokból vették fel a növények a létfenntartásokhoz szükséges vizet. Tehát megjelennek az évszakok. Aztán megjelenik a szivárvány, mint az Istennek az a jele, hogy többet özönvízzel nem pusztítja el a földet. Aztán kibővül az étrend. Megjelenik a hús fogyasztása. Ez úgy jelenik meg, így írja, hogy minden mozgóállat, mely él, legyen néked eledelül, amint a zöld füvet nektek adtam mindazokat. Tehát az özönvízig az embernek az volt az utasítás, hogy vegetáriánus koszton éljen. Egyébként ma is ismerünk olyan embereket, nagyon sokat, akik teljesen vegetáriánus koszton vannak, és nem látjuk azt, hogy ezeknek, hogy úgy mondja, mint a nyusziknak, nagyobb lenne a fülük, vagy szőrösebb lenne a fülük, vagy éppen ilyen vegetáriánusnak megfelelően így oldalt lennének a szemeik, és rendesen leélik az életüket, anélkül, hogy húst fogyasztanának, és semmi bajuk nincsen. Tehát a vegetáriánus koszt az nem jelenti azt, hogy az embernek le kellene mondani valamiről. Itt megengedi, hogy ehet állatot, és mondom, Mózes 3. könyvében le van írva, nyilván Noé tudta, mert hogy ő neki megadta, hogy melyek a tiszta és tisztátalan állatok, ő tudta, hogy mi az, ami ehető. A tiszta állatokból azért kellett hetet-hetet bevinni, mert azok voltak az ehető állatok. Aztán megjelenik az állatok félelme az embertől. Úgy írja ezt, és féljen, és rettegjen tőletek a földnek minden állatja, az égnek minden madara, minden, ami nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott. Ez azért érdekes, nem? Alap esetben tényleg az egyik állat sem támadja meg az embert. Még a mérges kígyók se. A farkas is inkább elkerüli. Ha nem megy a teritoriumára, akkor inkább elkerüli. Persze nekünk ez nem biztos, hogy jó, hogy az állatok félnek az embertől, mert amikor szeretnénk egy kicsike kis állatot, egy kis oroszlánt, vagy egy kis tigriszt, vagy valamit megsimogatni, akkor, mert az olyan kis aranyos, akkor azért látjuk, hogy az úgy fél tőle, húzódik. Egy kis kutya is fél tőle, egy kis macska is fél tőle. De amikor ez már kifejlett nagy példány, több száz kilós, akkor már nem ennyire baj, hogy fél tőlünk. Aztán megjelenik az igazságszolgáltatás, ez sem létezett előtte. Ha megnézzük a Bibliát, azt írja le, hogy Káint elengedte az Isten a testvérgyilkossága után. Itt már azt mondja, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a maga képére teremtette az embert. Tehát megjelenik az igazságszolgáltatás. Nem a jogszolgáltatás, mert a jogszolgáltatásban egy jó, gazdag embernek az ügyvéd kimagyarázza, hogy hát az nem is ő volt, beleesett a késbe, hátulról, vagy háttal. Aztán megjelenik az életkoroknak a drasztikus csökkenése. Érdekes, a Biblia azt írja le, és sokan ezt nem is hiszik el, azt írja, hogy ilyen 800-900 éveket éltek az özönvíz előtt az emberek. Hogyha, és ez mennyire hihetetlen? Persze nekünk hihetetlen, mert 100 évig elél valaki, akkor már annyira le van robbanva, hogy szinte értelmileg, fizikailag is leépül. Hát persze nehéz elképzelni azt, hogy valaki élhetett 800 vagy 900 évig. De azt mondja a Biblia, hogy ez teljesen természetes volt. Mindenki eddig élt. És utána nagyon gyorsan esik le az életkor, azt olvassuk, hogy ilyen 450, 300, 220, 120. Pillanatok alatt leesik 120 évre, és aztán meg még kevesebbre az embereknek az életkora. Az egy másik történet, hogy a középkorban a rossz orvosi ellátásnak és a rossz higiéniás viszonyoknak megfelelően az ember életkora még lejjebb esett. De az életkorok drasztikusan csökkentek. És azt is írja, hogy a földfelszín átrendeződött. Ennek megfelelően ma már nem találjuk meg azt, amit az Édenkertnél ír ki, mert ott négy folyó köze határolta az Édenkertet, abból kettőt ma már nem találunk meg, csak megtaláljuk még a Tigrist és az Eufráteszt. Vannak-e bizonyítékok? Hát akkor felvetődik a kérdés, hogy hol keressük ezeket a bizonyítékokat. Első és kézenfekvő magában a Bibliában. Második, hogy egyéb Biblián kívüli írásos forrásokat is nézzünk meg, és a harmadik pedig, hogy vannak-e régészeti leletek, ha vannak, akkor azok mik? Hát nézzük meg most akkor először a Bibliát. Péter apostol az Új Szövetségben hivatkozik vissza, mert mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg a víz által. Tehát Péter már úgy hivatkozik vissza, mint egy tényre. Aztán egy másik helyen azt írja, egy másik levelében, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazsághirdetőjét 8-ad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát. Tehát Péter apostol mindkét levelében tényként hivatkozik rá, hogy ez bekövetkezett. De nézzük meg talán Jézust. Jézus is tényként hivatkozik rá. Így írja. Miképpen pedig a Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát azt mondja, hogy amiképpen akkor volt, ugyanúgy lesz akkor, amikor ő másodszor visszajön a földre. Mert amiképpen az özönvíz előtti napokban esznek és isznak, házasodnak és férjhez mennek, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne. És nem vesznek észre semmit, míg nem eljöv az özönvíz, és mindnyájukat elragadá. Aképpen lesz az ember fiának eljövetele. Tehát azt mondja, hogy amikor ő másodszor visszajön, ugyanilyen lesz az állapot, ugyanilyen rossz lesz a földön az állapot, és az emberek ugyanúgy nem vesznek észre semmit. Mert hogy vissza fog jönni, azt is írja. Nézzük a Biblián kívüli bizonyítékokat. Hát, én ezt a kutatásnak átadom önöknek, kutassák ezeket, nem kívánom ezt mindet felsorolni. A legkülönbözőbb féle kultúrákban megtalálhatók az özönvíz leírások, mondák, legendák, stb. Többek között sumér, babilóniai, asszír, egyiptomi, görög, hindú, kínai, havai, mexikói, lap, finn, szibériai, szudáni, új-zélandi, maori, de még 58 amerikai indián törzsnél is. Tehát akárhonnan, ha nézzük, a Földön mindenhol megtalálható. Ezeknek a történeteknek vannak közös pontjai. A közös pontok ezek. Az Isten vagy az Istenek özönvizet bocsátottak az emberekre, és ezt büntetésként tették az emberek viselkedése miatt. Egy nő vagy egy férfi, vagy a férfi és a fiai, és azoknak felesége egy hajóba vagy egy dobozba szállnak be, és megmenekülnek. Aztán néha állatokat vagy más egyéb értékes dolgokat visznek magukkal, az özönvíz jön, elborít mindent, a pusztulás teljes, a vizek, a föld teljes egészét elpusztítják és elborítják. A végén a vizek leapadnak és megmenekültek, néha madarakat küldenek ki. A Bibliában is azt olvassuk, hogy Noé küldött ki madarakat, és amíg a madarak visszatértek, addig nem mentek ki, amikor a madár már nem tért vissza, az jelentette azt, hogy megszáradt annyira a föld, hogy már ki lehetett menni. Na nézzük akkor a régészeti bizonyítékokat, mit mutatnak. A múlt alkalommal már néztük ezt. A Biblia az Éden helyének a Tigris és az Eufrátesz környékét jelöli meg, azt jelenti a Mezopotámia, hogy folyók köze. Régen azt írta a Biblia, hogy ott volt az Édenkert. Csodálatos kert, de hozzáteszem, hogy a Biblia azt is írja, hogy az Ádám és Éva bűnesete után azt mondta az ember, párnak az Isten, hogy a csodálatos Éden majd csak gyomot és bogáncskórot fog teremni az embernek. Hát, ha most elmegyünk oda, ezt láthatnánk ott azon a területen. Ilyen, kietlen pusztás. Tehát Mezopotámia azt jelenti, hogy a folyók köze. Ma ennek a területnek a fővárosa Bagdad, azt lehet mondani ennek a Mezopotámiának, és a nagyvárosok bölcsője volt ez a terület, úgy mint Ninive, Ur és Babilon. Sir Leonard Woolley 1928-ban elment Ur városába, és elkezdett ott ásni. 34-ig ásott, és különböző sírokat tárt fel, és többek között ott a Nana cikkurátot, ami egy négyszögletes tömbökből felépült felfelé lépcsőzetesen szűkülő templom, kifejezetten a tetején szentéllyel, ezt is helyrehozták az alatt. És amikor ő itt járt, Búli fogta és elkezdett ásni. Ásott, és egyszer csak eljutott oda, hogy hoppá, hordalék. És Búli nem állt meg, hanem ásott tovább. Általában 1-2 méter után az emberek már nem ásnak tovább. Búli ettől azért kicsit lelkesebb volt, mert ő még tovább ásott. Azt mondja, hogy 11 láb tiszta hordalék, amiben nem talál semmilyen leletet. 11 láb. Ezt 3 méter 35, és én így 2 méter 10-ig érek fel. 2 méter 10-ig érek így fel, hát akkor el lehet képzelni, hogy ettől még 1 méter 40 centivel, vagy 1 méter 20 centivel feljebb van. Amennyit ő ásott, és semmit nem talált, csak hordalék. Én 2006-ban kimentem, amikor azt mondták, hogy a Dunának ez volt a legnagyobb áradása az elmúlt 100 évben, megnéztem, hogy mennyi hordalék rakódott le a rakpartra, hát el kell járuljon még fél centi se. Itt meg azt mondja, hogy ez 3 méter 35 centi. Jó sok. Meg kell, hogy állapítsuk. Na de miket talált ő? 2000 sírt tárt fel, a 2000 sírból 76 sírban talált feláldozott emberi tetemeket. 76-ban. A többiben nem. A többiben, amiben nem talált, ott más isteneket tiszteltek. Például Marduk istentisztelete, az olyan volt, a Marduk, az is egy ilyen emberi isten, ember által kreált isten, és az Istár is olyan volt, egy ember által kreált isten, ahol nem volt ember áldozat. De a 76 sírban ott ember áldozatokat talált, és ez egyébként Mezopotámiára, arra a területre nem volt egyébként jellemző, a 2000 sírból is csak 76-ban talált ilyet. De talált. Mélyen a halom rétegei alatt is talált agyakorsókat, és talált agyakorsókat a üledékes réteg fölött is. A különbség az volt, hogy amit az alsó szint alatt talált, az ember áldozati tetemeknél, azok az agyakorsók azok tapasztással készültek, a fölötte lévő agyakorsók pedig már a mostani eljárással, korongozással. Formájuk egyébként hasonló volt. Viszont milyen az özönvíz alatti rétegekben talált az ember áldozati tetemeket? Az alsó rétegekben találtaknál azok megegyeztek az Uruki dinasztia királyának a korával, Enmerkárral, amire a Gilgamesh eposz szerint ez Krisztus előtti 2348-ban volt. A Gilgamesh eposz ennek a királynak a korát, azt 2348-ra teszi, és egyébként ezek a leletek, ezek megegyeztek azzal a korral, és utána találtak egy táblát is, amint szintén ezt találták meg, az özönvíz korát. Tehát a Biblia kronológiájához teljesen közeli időpontot állapítottak meg a régészek, és az, hogy Úrvárosa létezett az özönvíz előtt is, és az özönvíz után is, ez azt igaz, hogy a Biblia leírása az rendben van. És hogy emberáldozatokat talált, bár a Biblia egy közvetlenül nem írja le oknak, csak azt írja, hogy az ember szívének alkotása szüntelenül csak gonosz, meg hogy az erőszakosság teljessé vált, de a Biblia végig a bálványáldozati, emberáldozati dolgokat tiltja, és erről beszél az egész Biblia az elejétől a végig. Ez azt bizonyítja, hogy a Biblia, amit ír az özönvíz okairól, az erőszakosságról, az emberek áldozatáról és a gonoszságáról, az igaz. Na nézzük meg az eblai táblákat, ezeket 1974-ben találták meg, 19 ezer darab ilyen picike kis agyagkockákat. Az agyag azért jó, mert hogyha egyszer kiégett vagy kiszáradt, akkor onnantól kezdve aznak nem mosódik el, nem úgy, mint a mi tintánk. Golyóstollal írunk valamit, 20 év múlva megnézzük a füzetünket, azt lehet, hogy már nem is látjuk benne, mert kifakult az egész. De hát, hogyha én valamit egy agyagba bevések és az kiszáradt, az megmarad, ha csak nem töröm széjjel, mert valami mechanikai sérülés éri. A 19 ezer kis agyagtáblában persze találtak olyanokat is, amelyek úgynevezett raktárkészlet leírásáról szólnak, vagy a királynak az adók behajtásáról, vagy különböző parancsokat írnak le, vagy utasításokat, de találtak benne érdekes dolgokat is. Többek között megtalálták a teremtésnek a leírását is az agyagtáblák között, és megtaláltak bibliai neveket és helyszíneket, és megtalálták az özönvíz leírását is ezeken az eblai agyagtáblákon. Hát akkor eljutottunk egy érdekes ponthoz. Mi a helyzet a bárka kutatásával? Tehát azt látjuk, hogy azt mondja a Biblia, hogy volt özönvíz, a régészet igazolja is, de hát azt írja a Biblia, hogy a bárka megfeneklett az Ararát hegyén. Hát, ha megfeneklett, akkor ott kell lennie, nem? Utcú, neki szaladjunk, menjünk, nézzük meg. Nem? Azt írja a Biblia, a bárka megfeneklett az Ararát hegyén. Az Araratnak két csúcsa van, Az a kettő között 11 km a távolság, az egyik az 5165 méter magas, örök hó borítja, a másik az 3925 méter magas. Jelenleg 4400 métertől van örök hó az Araráton. Az Araráknak egy területén furcsa neveket találunk. Az ókorban Masis Lezsúrnak, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, Bárkahegyének hívták. Az örmények a világ anyjának hívták. A törökök ezt a részt Fájdalomhegyének hívják. Ugyanarról a területről beszélünk. A perzsák Kuhinunnak Noé-hegyének hívták, míg mások Áldott-hegynek hívták. Az Ararát egy bizonyos területéről beszélünk. Különböző népek, különböző korokban, érdekes módon ilyen furcsa neveket adnak. Az Araráton van egy olyan terület, ahol a városkák és a falvak különleges neveket viselnek, mint például Noé faluja, vagy első város, vagy ami a hegyekre nem igazán jellemző, hajó nevet visel. Hát látták-e a bárkát? Már az időszámításunk előtti 5. században fel van jegyezve, hogy káldeus papok jártak arra, és ők látták a bárkának a maradványait az Ararát hegyén. Aztán Marco Polo az 1300-as években járt arrafelé, és ő is a naplójában feljegyezte, hogy ő látta a bárkát fent az Ararát hegyén. 1840, és most már ugrottunk egy nagyot az időben, már elég közel vagyunk, július 2-án igen erős földrengés volt, és a hegyre munkásokat küldtek fel, akik mikor visszajöttek, azról számoltak be, ők azért mentek fel, hogy a lavina ellen különböző ilyen védőkerítéseket építsenek, arról számoltak be, hogy a hóból és a jégből látták kiállni egy hajónak, egy hatalmas hajónak az orrát. 1916-ban orosz pilóta repült át az Ararát felett, és azt jelentette, hogy lát egy hajót fent, egy hajónak a roncsait odafent. Második Miklós cár elrendelte ennek a kutatását, az expedíció felment, fényképeket csináltak odafent, csak ez utána a bolsevik forradalom után eltűnt. Aztán megint ugrunk egy kicsit az időben, egy francia felfedező bizonyos Fernand Navarra, 11 éves fiával Rafaellel járt fent a hegyen, és 1955-ben lehoztak egy másfél méteres darabot, az ő elmondásuk szerint egy majdnem 50 méter hosszú gerendából vágták ki. 1945-ben pedig már fényképünk van, török katonák vannak fent az Ararát oldalán, és valami furcsa, hajó alakú dolog van a háttérben. 1959-ben egy ilyen fotót adtak közre, ami megint csak jól lehet látni, hogy ez bizony, akárhogy is nézzük, ez egy hajónak tűnik innen fentről. Aztán egy műhold felvétel, ahol a műhold felvételen be van jelölve, hogy Noé bárkája arra. És meg vannak adva a koordináták. És itt lehet jól látni az Ararátnak a két csúcsát. A Nagy Ararát, meg a Kis Ararát csúcsát. És aztán egyszer csak a Time magazin közöl egy képet, és felteszi a kérdést. Ez lenne Noé bárkája? A Time magazin után Ron Wyatt 1960-tól 87-ig kutatja a bárkát. 27 év. Ron Wyatt anesteziológus volt, és amikor látta a Time magazinban 60 májusában ezt a felvételt, a Time magazin címlapján, akkor ez szöget ütött a fejébe, hogy ezt akkor meg kellene talán vizsgálni közelebbről. Többször elment ide, többször elment erre a területre, és többször járt ott, és fent 1920 méter magasan megtalálja az utolsó ítélet hegyén a bárkát. Üledékes közetek, hordalékkövek között fekszik, és az oldala 6 méterrel van ki a földből. Ő itt Ron Wyatt. Jól lehet látni, hogy nem valami kis dologról beszélünk. Eléggé eltűnik hozzá képest ez a bárkához képest. Itt is itt van, meg a munkatársával, ez így az oldala, de ő úgy, hogy már így felmegy, és hogy érzékelhessük, hogy milyen magas az, ami kiáll a földből. Itt lehet látni egy picit, hogy a földből, amik így kiállnak ezek a gerendázatok, megkövesedett gerendázatok, keresztbe is így vannak ilyen kinyúló keresztgerendák. Nem engedték neki, hogy kiássa az egészet, azt engedték, hogy ilyen mintákat vegyen, tehát hogy lefúrjon és mintákat vegyen, úgyhogy pici mintákat vett ki, és ezeket a mintákat, amiket kiszedett, ezeket elküldte különböző laboratóriumokba. A laboratóriumok három különböző laboratóriumba küldte el, és a laboratóriumok egységesen azt állapították meg, hogy nem tudják megmondani, hogy milyen fa. Valamilyen ismeretlen fából készült ez a dolog, ami megkövesedett. Viszont a Bárka maradvány környékén nagyon hosszan, több mint kilométer hosszan, különböző hatalmas nagy köveket találtak. Ezek nagy kövek, nagy méretű kövek voltak, ilyen két méter nagyságú kövek, több száz kilósak, és felül átlyukasztott részek voltak, amelyeket bizonyos helyeken a nyolcak kövének neveztek el az emberek, és hát le is fényképezkedték magukat. Képzeljük el, hogy ez a kő, ez benne van a földbe, ekkora nagy, és az ember a romváját, aki egyébként elég magasnak tűnik, az is így támaszkodik hozzá. Nem tudom, tudjuk-e, hogy ez a kő, ez vajon mire szolgált? Ezek horgonykövek voltak. Ma, ha egy hajó le akar horgonyozni, akkor kidobja a vasmacskát. De régen nem volt vasmacska. Sőt, még a föníciaiak is ilyen horgonykövekkel rögzítették a hajókat, csak azok sokkal kisebbek voltak. A föníciai horgonykövek, ezeknek a negyede volt a legnagyobb esetleg, de inkább csak a tizede. Nagyon nagy hajóknál esetleg a negyede, de a normál kis hajóknál a tizede. Itt meg rengeteg ilyet elszórva, mondhatnám úgy, hogy elpötyögtetve egymás után több kilométer hosszon több ilyen kő. Horgonykövek. Ron Wyattnek miután nem engedték, hogy kiássa az egészet, azt megengedték, hogy egy radarral végigpásztázza, mint egy ultrahanggal végigpásztázza ezt a területet. Ő fogta, végigpásztázta a területet, és egy ilyen alakot kapott, ilyen keresztgerendázattal a föld felszín alatt. Végigszkennelték az egész területet, ennek megfelelően utána behúzgálták azokat a szallaggal, ahol a gerendázatot találták a szkenneléssel, a radar érzékelte, és itt lehet látni, hogy be vannak jelölve ezek a gerendázatok, hát jól lehet látni, hogy ez teljesen kiadja egy hajó teljes gerendázatát. Azt is lehet látni, hogy azért az emberek elég picik hozzá képest, mert ott a csúcsa, és hát erre még messze van a másik vége. Aztán megcsinálták az oldalnézeti keresztmetszeti képét, itt jól lehet látni, hogy be vannak húzgálgatva a gerendázatnak a szalagjai, hosszába, keresztbe, és most így néz ki a felszín alatt, a föld alatt, most ez van, így néz ki. Egy tökéletes gerendázattal létező hajó, méghozzá úgy, hogy lehet látni, hogy a három szint az így be van esve. Bedőlt minden oda az alsó szintre. A második szint és a harmadik szint is. Nem érdekes? 1920 méter magasan. Hasonlítsuk össze a Titanic-kal. A Titanic ilyen hosszú volt, ez, amit ott találtak, az ilyen hosszú. Persze most a Titanic az nem esett szét, ez meg azért, amikor leérkezett, meg összeesett, ez szétesett, de az eredeti szélesség az ilyen lehetett így körülbelül. Tehát túlnyúl a Titanicnak a felén. Az ember a Titanicot a 20. század elején építette. Ez meg, hát azt lehet mondani, hogy mint egy 4500 évvel ezelőtt. Ezt a kőhalmot a helyiek úgy hívják, hogy Noé háza. Nem tudom, hogy az-e, de a helyiek ezt úgy hívják, hogy Noé háza. És ami a legérdekesebb, 1987. június 16-án emellett itt megnyitottak egy úgynevezett látogató központot, Noé bárkájának a látogató központját. Nem tudom, tudjuk-e, hogy ez most hol van helyileg? Melyik országban? Törökország. Bizony, bizony, 1987-ben is Törökországban volt ez a terület, és azzal, hogy a török kormány ezt a látogató központot engedélyezte és megnyitotta, pedig a törökök nem egy keresztény nép. Minden évben lehet olvasni, hogy Törökországban misszionáriust vagy bibliárust meggyilkolnak. Tavaly évben is lehetett ilyet olvasni, meg tavaly előtt is. A Törökország most is pengeélen van azon, hogy polgári demokrácia vagy iszlám kormányzás. De a török kormány elismerte a bizonyítékok alapján, hogy ez itt, ami az Ararát oldalában van, ez Noé bárkájának a maradványa, és hozzájárult ahhoz, pénzzel támogatta, hogy ott felépjön egy látogató központ. Van a dolognak még azért szépsége. Ez az iráni határtól nem messze egy tábla. Útjelző tábla. Egy kicsit török és angol keveréke nyelven van írva, mert hogy a Noé az nem Nuh, hanem Noah. Tehát ki van írva törökül, és ki van írva félig törökül, félig angolul, hogy 5 kilométer erre a bárka. Ugyanis az egyik barátom járt kint tavaly október végén, itt a Bárkánál, elment ebbe a látogató központba, és itt látható ő, Mésző Csaba, ott van mögötte a bárka. Elment a kőhöz is, a szállásadójának az édesapja, akivel elment a kövekhez, ő vele ment fel oda, és hát ez maga a látogató központ belülről, jól lehet látni, hogy ott van fent a török lobogó, ott van fent egy kép, és aztán itt különböző tablók vannak, illetve filmvetítéseket lehet nézni, és a különböző tablókban különböző adatok, tények, feltárások, laboratóriumi jegyzőkönyvek, fosszilis maradványok találhatók meg, vitrinekben, illetve falakon képekkel, fotókkal, és az egész Noé bárkájának, a kutatásának és a feltárásának a folyamata dokumentálva a falakon megtekinthető. Angolul is, és törökül is. Ott van fent a radarkép, hogy nézett ki. Sőt, van olyan, ahol mutatja azt is, itt vannak a műhold felvételek, és van olyan, ahol például mutatja, ja ez például egy kövületben ott maradt szegecsnek a nyoma. Aztán alatta egy másik helyen például korál maradványok ott fent 1920 méter magasan, amit ott ástak ki a földből. Több száz kilométerre nincsen ott közelben folyó, vagy tó, vagy víz. És aztán itt lehet látni olyan képeket, ahol mutatja, hogy a horgonykövek, azok miért is voltak ráakasztva a bárkára, itt is lehet látni, stabilizálták a bárkát. Ma egyébként szintén ismerünk ilyet, a vitorlás hajóknál tőkesújt helyeznek el, azért, hogy amikor a hullám fel akarja borítani, vagy a nagy szél fel akarja borítani, akkor a tőkesúj, mint a kejfejancsi visszahúzza a hajót. Ennél is volt, ezek a horgonykövek le voltak eresztve, és azok stabilizálták a hajót a mélyben. Az előbb angolul volt itt, meg a török felirattal vannak a radarképnek a képei. Hát itt is jól lehet látni, hogy ugye be van ugyan húzva a függöny, de hát azért a fényviszonyok nem voltak olyan jók, úgyhogy a Csaba, amiket csinált képeket, azért így lehetett megörökíteni róla. Itt vannak a különböző megkövesedett fa maradványokról készült fotók, illetve metszetek, meg levágott részek, amit engedtek, illetve hát mondom, vannak olyan, ki vannak téve szintén a falra, a különböző laboratóriumoknak a jegyzőkönyvei is. Végezetül azt tudom mondani, hogy ne feledjük Jézus szavait. Azt mondja, hogy amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtti napokban esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába méne. És nem vesznek észre semmit, míg nem eljöv el az özönvíz, és mindnyájukat elragadá. Aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mottónk, mint a mesében. Aki nem hiszi, járjon utána. Következő alkalommal belekezdünk egy minisorozatba. A minisorozatnak úgy mondom három részes minisorozatba. Ezt a címet kell, hogy adjuk. Ha Isten a szeretet, miért van annyi szenvedés? Jó kérdés? A három alkalommal megnézzük a Biblia három főszereplőjét. Az első alkalommal megismerkedünk az Istennel, hogy milyennek írja le a Biblia. A másik alkalommal megismerkedünk Sátánnal, hogy milyennek írja le a Biblia. És a harmadik alkalommal megismerkedünk Jézussal, milyennek írja le a Biblia. Ki volt ő? Történelmi személy volt? Tényleg itt volt? Tényleg már járt egyszer, és tényleg vissza fog jönni? Ezt fogjuk megnézni. Tehát következő alkalommal holnap megnézzük, hogy mit tudhatunk Istenről. Várom Önöket. Köszönöm a figyelmet.